Vadász Bálintot, az Aktivé Fájberség alapítóját szeretném köszönteni a Pulikon Podcast adásában.
Sziasztok, és szia!
Egy multit hagytál ott még 2018-ban, hogy elindítsad a saját cégedet. Ez hogyan indult, és hogyan pattant ki az ötlet a fejedből?
Hát nagyon sokat dolgoztam ennél a cégnél, és kerestem egy olyan terméket, ami gyorsan elkészíthető, egészséges az én megítélésem szerint, és még remélhetőleg még finom is, és nem nagyon találtam semmit a piacon. Úgy gondoltam, hogy nem lehet olyan nehéz, hát akkor megcsinálom én. És igazából ez így indult, és ez volt az ötlet, és utána 2 évvel később indult az értékesítés, szóval mégsem volt annyira egyszerű, mint az első gondolat. 2018. októberében indultunk, 3 éve, és azóta hosszú utat jártunk be, még otthonról indult a nappalinkból gyakorlatilag, utána egy bevásárlóközpont kávézójában, aminek az az érdek, ott folytattam, mert amikor kezdtem otthon már egy kicsit úgy begolyózni egyedül, akkor az volt a következő lépés, és az az érdekesség egyébként, hogy ugyanabban a bevásárlóközpontban most 3 évvel később nyitottuk meg az első boltunkat, úgyhogy látszik az asztal, ahol ültem, onnan látszik a bolt.
És milyen volt az első 2 év, ameddig eljutottál oda, meghoztad a döntést, és előtte mivel foglalkoztál?
Gyakorlatilag majdnem minden területen megfordultam. Voltam területi képviselő is pár hónapig, egy ilyen vetésforgó programban voltam marketinges, voltam nemzetközi horvát-szlovén piacon disztribútor, minden voltam, disztribútor menedzser, tehát tényleg mindent csináltam. És igazából a menet közben született meg gondolat. Ez volt az egyik része, az volt, hogy amit mondtam, hogy maga terméket nem találtam, és hogy szerettem volna egy ilyen terméket létrehozni, ha már nincsen, biztos másnak is szüksége lenne rá. A másik az pedig egy ilyen kis belső motiváció volt, hogy azt éreztem mindig, hogy volt egy határozott elképzelésem, hogy kell a dolgokat csinálni, még a korábbi állásomban is, és nyilván egy nagy szervezetben nem mindig tudod ezt megvalósítani, és úgy voltam, hát akkor ekkora számba, vagy szerintem ezt így jobban tudnom, akkor mutassam meg. És gyakorlatilag ebből a kettőből állt össze a motiváció.
És mi volt az a mondjuk egy multicégnél, ami neked nagyon hiányzott, vagy amit mindenképpen másképp akartál csinálni?
Én nagyon szerettem ott dolgozni egyébként, tehát hogy mindig nagyon érdekes. Tehát ez egy nagy, ahol én dolgoztam, ez egy nagy multicég. Nem tudom, lehet mondani egy cégnevet, vagy...
Persze, nyugodtan bármit.
Nekem gyerektem, szívesen. Ez a Rekét Benkizer nevű cég volt, és ez így kevesen ismerik, de Durex, Finish, Strepsils, egy csomó nagyon híres márkát gyárt meg forgalmaz. És igaz, nagyon sok minden tanultam ott, pont azáltal, hogy olyan projekteken vettem részt. Például volt olyan, hogy az egyik kedvenc projektem, hogy bizonyos termékkategória, ami nem tetszett itthon, azt találjam ki, hogy lehet eladni. Úgyhogy ennyi volt a brief gyakorlatilag, és teljesen nulláról kellett ott is. Tehát ott azért ugyanazt, amit megcsináltam később az Activével, ott ezt többször meg kell csinálni egy ilyen kis szép környezetben, hogy igazából nem a saját dolgaimat kockáztattam. Úgyhogy ez már valamilyen szinten, hogy mondjam, hogy volt egy ilyesmi jellegű tapasztalatom korábban is.
És mi volt ez, amiből ebből mégis hiányzott, amiatt saját vállalkozást akartál csinálni?
Hát az, amit az előbb mondtam, hogy azt éreztem, hogy én egy bizonyos dolgokat másképp csinálnék, és akkor néha el tudtam érni, hogy úgy csináljuk, és néha igazam volt, néha persze nem, de hogy ez az érzés, ez egy kicsit így frusztrált, hogy ezt másképp csinálnám, mint ahogy itt most az elvárás, és hát akkor megcsinálom saját kereteim között. Ez volt a...
És amikor kipattant az ötlet a fejedből, akkor mondtad, hogy 2 év kellett hozzá, hogy ebből tényleg úgymond termék megeladás legyen. Hogy mi vált át ez a 2 év, vagy mi volt benne mondjuk a legnehezebb rész?
Gondolkozom a legnehezebben, de inkább azt mondom, hogy kerek is időt, közben beszélek, de sok nehéz pillanat volt, de sok nagyon szép pillanat. Egyébként viszonylag nagy ütembe tudtunk elindulni, voltak persze hullámvölgyek, de alapvetően egyébként azt mondom, hogy nem sok mindent csinálnék most másképp, azért lenne pár. De úgy indult igazából, hogy megvolt ugye az ötlet, hogy valamilyen ilyen jellegűséget szeretnék létrehozni. És akkor ugye az első lépés az, hogy akkor azt most én gyártóüzemet én csináljak, vagy bérgyártás, nagyjából az ugye a két legegyszerűbb, vagy a két fő irány. Abban tisztában voltam, hogy én aztán végképp nem értek, hogy kell gyártani. Nem is biztos, hogy mondjam, egy ilyen jellegű terméknél sokan gyártanak viszonylag poralapú élelmiszert, nincs akkora know-how ebben a részében szerintem, mint mondjuk más gyártási technológiákban, ugye? Úgyhogy kerestem különböző cégeket, akik foglalkoznak bérgyártással, ezek a most létező nagy táplálkiegészítő cégek is voltak, és gyakorlatilag mentem cégről cégre, és akkor elmondtam, hogy mit szeretnék. Az brief ugye az volt, hogy legyen teljesen természetes, nagyon gyorsan el lehessen készíteni, telítsen el órákra, és közben olyan finom legyen, mint hogyha egy desszertet ennél. És akkor minden azt mondták, hogy aranyos kisgyerek, ezt nem lehet megcsinálni. Úgyhogy nagyon mindenhol elhajtottak. Egy helyről is elhajtottak úgy félig, meddig, de mondták, hogy nézzük meg. Elkezdtünk, én elmondtam az elképzelésémet, hogy milyen alapanyagokból csinálnám én ezt. És akkor szép lassan elkezdtük, megcsináltuk az első formulációt, azt nagy csinadatrattával a családnak mondtam, hogy akkor most kóstolunk, hát majdnem mindenki kikapta, annyira rossz volt, de szörnyű volt, az egy csokis verziója volt még a Fiberséknek. És akkor innen indultunk szép lassan, jó, akkor mit kell benne kicserélni, mi lehet a baj, és ez gyakorlatilag, hát ez plusz a csomagolás fejlesztés volt körülbelül 2 év, meg a teljes koncepció. Amikor nullára hozol létre egy terméket, akkor ugye a formuláció egy dolog, annak is egy több része van, hogy van egy alapformuláció, hogy milyen hogy mondjam, hatást vársz tőle, de azt még be is ízesíteni is kell. És akkor ezt mondjuk a csokissal elkezdtük, utána meg volt, azzal megcsináltuk az alap receptúrát, és akkor onnantól abból fejlesztettük a többi ízt. De hogy innentől még jön egy olyan kérdés, hogy jó, akkor most ezt most ömleszt váruljuk, vagy egyesével, akkor mennyit tegyünk egy csomagba? Miért annyit? Oké, de hogy akkor az elég egy mondjuk egy 7 adagos kiszerelés, vagy aki mondjuk már visszatérő vásárló, annak meg inkább valami más. Itt megint azért a Rekitben kizeres tapasztalat segített, mert előtte meg legutoljára meg mosóporokkal foglalkoztam, ami igazából csomó szempontból hasonló, mint egy ilyen jellegű termék, mint a pszichológiája, ott is kell egy ilyen trial size termék, kell egy nagy, ami a visszatérő vásárlóknak, tehát hogy megnéz egy mosóporpolcot, ott is van itt 5 mosásos, meg 3 mosásos termék, nyilván nem azt veszed minden 2 naponta elmész boltban, hanem ahol kipróbálod mondjuk, hogy tetszik-e. Ugyanezt ide át lehetett ültetni.
Mi volt igazából a legnehezebb az íznek a bejátszásával? Mert ugye mondtad, hogy mindenképpen természetes kell, hogy legyen, és ez hogyan sikerült végül elérni, vagy mi volt ennek, nem tudom, a kulcsa, ezt így?
2 nagy nehézség volt. Az egyik az pont a természetességből. Ugye nem csak az ízesítés, hanem minden természetes benne, és amúgy a termék nyerte a világ legjobb egészséges itt a diát Londonban idén, és azért nyertük meg, mert hogy meg tudtuk oldani azt, hogy egy alapvetően elég rossz ízű, nagy mennyiségű rostot meg tudtuk oldani, hogy ez finom és tényleg egy kívánatos dolog legyen. És ez volt a nehéz, hogy ennek az alapanyagai alapvetően egyébként rossz ízűek. Tehát egy zutifilm, aki nem tudom, ettél el magával, még lehet, hogy nem, de lehet, hogy már pár néző kóstolt, tehát nem egy olyan, amire álmodozol, hogy akkor jön a következő adag. És ezt kellett megoldani úgy, hogy amúgy nem használsz mesterséges ízesítőket, amik sokkal erősebb ízűek. Tehát, hogy például kókuszízünk, Fiberség azért nincs a mai napig, mert nem lehet, vagy nem jöttünk még rá, hogy lehet megoldani, hogy a kókusznak ez a mild íze, ez elnyomja az alapvetően elég rossz ízű rostokat. Szóval ez volt az egyik nehéz, hogy ezt hogy oldjuk meg. A másik az egy sokkal érdekesebb szerintem. Ez pedig az, hogy ez az íz kérdés, ez nem egy ilyen teljesen objektív dolog. Tehát volt olyan, például, amikor már a csokisra azt mondtuk, hogy ez frankó, akkor most próbáljunk meg minél több ízt. Volt karamell frappé, almáspité, stb. És a család ugyanúgy körbe lett ültetve megint, és akkor ment egy kört mondjuk az fahéjas almáspité. És akkor mondjuk megkóstolta a húgom, ki azt mondta, hogy úristen, hát ez annyira jó, végre egy jó fahéjas, ebből bármennyit megint, ez nagyon jó, ez tovább se adja, akkor nem volt még Covid, akkor még lehetett továbbadni. És akkor tök lelkes volt, mondta, akkor beírtam is fel a lapra, hogy jó, hát akkor ez fix íz. Megkóstolta a nagynénem, aki kb. Kiköpte, hogy ehetetlenül fahéjas, hogy ezt vegyük vissza a felére a fahéjt, mert ez nem lehet megenni. És akkor ott ültem, ott már a kis kitöltött lappa, hogy akkor most ilyenkor mi van? Tehát és akkor ez minden ízre szinte igaz, ami kicsit különlegesebb. Egy csokinál ott nem, az egy viszonylag egyszerűbb íz. És ez volt nehéz, hogy jó, de akkor most akkor milyen ízekkel induljunk, vagy hogy legyen? Meg egyáltalán akkor most fejezzük le a fahéjat, vagy duplázzuk meg, hogy még boldogabb legyen a húgom? Tehát ez volt egy nehézség például ebben az ízfejlesztésben.
És mikor tudtad, hogy mondjuk a csokoládéban megtaláltad azt az ízt, ami tényleg jó lesz mondjuk az átlag, vagy a legtöbb ember számára?
Hát amikor azt éreztem, hogy ez már szinte. Egyébként a csokoládé, az is egy tapasztalat, hogy az a csoki, amivel indultunk, az egyébként egy sokkal kevésbé jó csoki, mint ami most van. Tehát egy csomó kis apró fejlesztés volt azóta persze, de az a Good Enough-nál azért jóval jobb csoki, az amikor azt éreztem, hogy ez már elhiszem róla, hogy ez nem egészséges. akkor vagy már valannyira jó, akkor döntöttünk így.
Tehát ez volt, amikor igazából gondolat bejutottál, hogy ezt már nem hiszed el, hogy ez igazából tényleg természetesként ilyen finom tud lenni.
Igen, pontosan. Ez volt igazából a lényeg, hogy főleg akkor, most már azért vannak jobb termékek a piacon, de szerintem most is a ízre, amilyen messze a legjobb bármilyen shake közül, úgyhogy a többi semmilyen más shake, amit így a piacon találkoztam vele, az például mind szukralózzal van édesítve, ami a klórozott cukor, ez a legnépszerűbb édesítő, és konkrétan a szukralóz fogyasztásra olyan sztadik vannak, hogy 12 hétig fogyasztották kísérleti lányokat a szukralózt, és a vérflórájukban élő baktériumok fele az gyakorlatilag el lett pusztítva. Mert ugye ez a klór, ami rajta van ezen a cukormolekulán, az megeszi a sejtfalát a baktériumoknak a hasadba, és ettől az emésztésed ez tropára megy. És azoknak, azok se ilyen finomak, mint mi, tehát most is vagyunk a legfinomabbak szerintem.
És mennyi ilyen háttérkutatás töltettek időt például, amire megvolt például a tökéletes anyag? Vagy igazából csak az volt nem tudom, az elvárás, hogyha minden természetesben, akkor valószínűleg az jó lesz az egészség számára.
Azért ez nem egy rocket science, tehát Elon Musk azért érdekesebbeket tudna mondani, ez is elég érdekes szerintem. Szóval ezek az mind létező dolgok, amiket használtunk, csak összeraktuk, mind külön-külön amúgy szedik az emberek, tehát utifű makiát elég sokan fogyasztanak, főleg mondjuk 30 fölött, amikor az ember emésztése már nem úgy működik. Ez a több típusú rost van, ez a típusú rost, ez nagyon jó hatással van konkrétan az emésztésedre, fizikailag így, hogy mondjam, hogy ha fogyasztasz utifumak héját, akkor az emésztésed sokkal rendszeresebb lesz és jobb minőségű, ezért tettünk bele utifumak héját. Akkor tettünk bele inulint például, egy másik típusú rost, ami pedig a bélflorádban élő baktériumokat eteti, és hogyha rendszeresen fogyasztod, akkor ezeknek az aránya az feljavul, és hosszú távon egy csomó jó egészségügyi tulajdonsága van. A bélflórát ugye már egy gyártó pár évig nyomta a marketing kampányba, de hogy valóban a bélflórára rengeteg kutatás van, és hogyha az ember bélflórája megemésztése jól működik, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon sok ételintolerancia, immunrendszeri betegség az megelőzhető.
És akkor mégis így ment a fejlesztés, hogy folyamatosan gondolom, olvastátok a sztadikat, hogy mi az, ami még mondjuk tud működni, mi az, ami még jó hazat értéke van, és akkor ebből le lehet érni egy jó ízt. Tehát így ment a fejlesztés.
Hát mondom, van egy alapreceptúra, ezek a funkció, tehát a magyaróvajas ízben, magyaróvajpor van, az csak azért van benne, mert nagyon finom, és jó íze lesz tőle. De hogy az, mondjuk az alapreceptúra, ami a funkcionális, az pontosan illet összerakva, és akkor ehhez kell valamilyen ízesítés.
És mondjuk a bélflóra, meg a mikrobiom, ugye az van a weboldalatokon is, hogy az miért fontos, hogy az miért fontos, hogy rendben legyen mondjuk egy emberben? Uh-huh.
Hát ezt úgy képzeld el, hogy az immunrendszered 70%-a az a beleidben van. Tehát, hogyha a bélflórádat azt valamilyen sérülés érte, ami gyakorlatilag kétféle dolog tud lenni, egyik az, hogy a baktériumok száma úgy unblock lecsökken, tehát van egy ideális baktérium szám, ami fermentálja a bejövő ételeket, ha az lecsökken, akkor nyilván nem fog úgy működni. Illetve a másik, ami még ennél gyakoribb, az, hogy felborul az egyensúlya. Tehát egy csomó baktérium törzsél ott, és bizonyos, mondjuk ha sok cukrot fogyasztasz, akkor azok a baktériumok, amik cukran élnek, azok elkezdenek megerősödni, és mondjuk ha ez volt az egyensúly, nem tudom, valaki ott, így, mondjuk ez volt az egyensúly, és ő mondjuk a cukron élő baktérium, és megemelkedik, akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk sokkal-sokkal több van mondjuk a másik típusú baktériumhoz képest, ami mondjuk rostokon él. Sőt, általában az van, hogy aki sok cukrot eszik, az nagyon kevés rostot eszik hozzá, tehát nem csak az van, hogy az arányuk eltolódik egy irányban, a másik elkezd csökkenni. És ennek rengeteg olyan hatása van. Például mondok egy példát, nem csak az immunrendszered borul föl, hanem van egy, a beleken van egy nyákréteg, ami úgy képzeld, de vannak a bélbajhaid, és akkor a bélfalon van még pluszba, hát így mindenféle elhal dolgokból, de ez egy olyan védőréteg, ami megakadályozza, hogy a nem kívánatos mondjuk széklet, az felszívódjon. És akkor, amikor te ezeket a bacikat elkezded éheztetni, nem adsz nekik elég rostot, akkor konkrétan a baktériumok azt mondják, hogy jó, hát akkor menj a pibe, keresek amit enni. És hát mit tud enni? Ezt a nyákréteget. És erre is rengeteg olyan sztadi van, hogy mondjuk egy nyákréteg, ami csak mikroszkopikus méretben mutatom, de hogy mondjuk ilyen vastag, hónapról hónapra, ahogy csökkented a rostfogyasztás, hogy eszik fel a baktériumok, amik gyakorlatilag megszűnik, tehát lukak lesznek rajta. És ilyenkor, ilyenkor történik az, hogy mondjuk a vastagbeletben lévő salakanyagok, azok konkrétan felszívódnak a véráramba, és egy csomó immunrendszeri betegséget okoznak. Tehát elég ijesztő egyébként. És akkor, hogy mondjak, ami jót is, hogy ezt amúgy elég könnyen meg lehet előzni, és nem csak fájberségfogyasztással, hanem hogyha az ember megenni azt a napi ajánlott 30 g rostat, amit meg kéne enni, akkor ezek gyakorlatilag nem nagyon, hogy nem, soha nem mondta soha, de hogy, hogy ez minimálisra csökkentheti az esélye ezeknek a problémáknak. Csak az átlag ember az nem 30-at eszik, hanem 15-öt. És akkor itt jön be mondjuk a fájberség, hogy ez 10 g rostot tartalmaz egy adag, gyakorlatilag fel tudod oda boostolni, ami a, ami a normális mennyiség lenne. Azon túl, hogy amúgy meg egy étkezést ki tudsz vele váltani, és eltelít.
És akik ilyen fájberséget fogyasztanak, azok leginkább például mondjuk edzőteremben szoktak lenni, átlag emberek, mérnökök, vagy amikor nem tudom, megfogalmaztatok a personát, akkor, akkor igazából ki volt a ti vásárlóközönségetek leginkább?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert akkor elindultunk, akkor gyakorlatilag a 98% a vásároknak az, egy, az, az nő volt. És azóta egy csomó mindent finomítottunk mi is, kommunikáció, jobban el tudjuk mondani, hogy mi ez a termék, mert amúgy nem, tehát hogy azt, hogy van egy jó terméked, és tényleg ez egy jó termék, tehát látszik a 53% a visszatérő vásárlók aránya a webshopban, ami nagyon magas, van, sok munka van benne, de hogy ez egy jó termék, de nem tud elmondani, hogy ez micsoda, akkor igazából tök mindegy. Hát rengeteg olyan jó termék van szerintem a világon, ami rengeteg embernek segítene, de nem tudják elmondani a feltalálói, hogy micsoda, és ezért igazából soha senki nem használja. Szóval a lényeg az, hogy az évek során egyébként most teljesen kezd megváltozni. Egyébként a díj is sokat segít bennem, a férfiaknak ez egy ilyen egyszerűbbek vagyunk, világ legjobb egészséges ital, akkor ez most jó. És ez a díj, ez tényleg egy komoly díj, tehát hogy világcégek indultak, Nestlé, Dr. Oetker, ilyen cégek indultak rajta, és itt nyertünk magyarként, úgyhogy még nem is döntős sem volt soha magyar előtte. És ez a díj például egy picit elindult, azt látom, hogy elindultunk egy ilyen irányból, és egyre több férfi fogyasztónk van. Mert hogy igazából ez egy elég praktikus dolog. Megveszed, hogyha éppen nincs időd enni, de nem akarsz egészségtelen tenni, akkor elkészíted, amúgy az emésztésedre is néha megiszol egy hetes dobozt, és azt írják a fogyasztók, hogy konkrétan nem is tudták, hogy így kellene működni az emésztésüknek, és hogy mennyivel könnyebbnek érzi magukat, és nem puffadnak, mert a nőknél ugye gyakoribb a puffadás, de csomó férfi se tudja, hogy igazából puffad, csak azt hiszi, hogy hát a férfi az úgy működik, ahogy nem egyszerűen ott problémák vannak, és itt jön rá. És akkor ő lehet, hogy azért jön be a webshopba vásárlónak, mert hogy ki akar váltani egy étkezést, vagy mondjuk a fehérje tartalma miatt, de amikor rájön, hogy milyen hatásai vannak, akkor gyakorlatilag nem azt, hogy rászokik, de hogy rájön, hogy basszus, hát ez sokkal jobban érzem magam tőle.
Tehát akkor az eleinte se volt ilyen, hogy akkor mondjuk gondoljátok, hogy edzeni, ilyesmi, hanem már az elejétől kezdve az volt a fontos, hogy bárki, akinek van egy ilyen problémája, hogy gyorsan be akar valamit kapni.
Hát alapvetően a termék két funkciója van. Az egyik az az, hogy másodpercekkel el tud készíteni, és órákra eltelít azért, mert van benne ez a 10 g rost, illetve van benne íztől függően 18-20 g fehérje. Tényleg néhány, én is minden nap ezt reggelizem, hétköznap gyakorlatilag kivétel nélkül. Van egy reggeli 15 másodperc alatt, tettél az egészségedre a rostok miatt, finom, és tényleg másodpercek alatt megvan. Ez az alapfunkciója.
Tehát hogyan tudod elkészíteni? Tehát aki még sose próbálta, hogy mire számítson?
Átmegyünk egy ilyen nagy termékdemóra, de nagyon egyszerű. Van, egyesével vagyunk így csomagolva, ez egy adag. És akkor ezt össze kell keverni 2 dl folyadékkal, ami lehet víz, tej, növényi tej. Van egy shakerünk is, ami egyébként Red Dot Design díjas, az két díjunk is van, maga a csomagolás is, rajta is van. És de bármi be lehet készíteni, akár egy ilyen pulikornos bögrébe is. Ha összerázod, összekeverted, utána, ha rögtön megiszod, akkor folyadék, ha hagyod állni, akkor pedig a rostok miatt pudingá változik, és akkor tudod konkrétan kanalazni is. Tehát, hogy te döntöd el, hogy... És ez egyébként vicces, mert kb. 50-50 elszik a fogyasztók, ezt szoktuk szörvejezni, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom, folyékonyan neki nem, valaki azt mondja, hogy neki meg pudingszerűen nem, és akkor ilyen nagy ilyen kommentekben szokott lenni erről ilyen összetűzés. Nem tudtam, hogy erről is lehet vitatkozni, de hogy te tudod eldönteni, hogy fogyasztod, milyen formában.
Láttam az Instagram oldalatokon, hogy konkrétan van, hogy valaki kenyérre kenni, vagy ezzel különböző fajta egyéb ételeket csinál, hogy igazából erre mikor jöttetek rá, hogy ez annál sokkal tágabb is tud lenni.
Hát a fogyasztók jöttek rá, én csak egy séket akartam. De azt szerintem pont a magyar óvás volt. Ugye peanut butter jelly sandwich, ugye Amerikában az egy elég népszerű étel, és akkor a magyaróvajas, abban a magyaróvaj port használunk, tehát hogyha ezt úgy kell elképzelni ezt az ízt, nekem ez a kedvencem, hogy mint hogyha folyékony magyaróvajat innál, amíg nem változik pudinga, akkor nem teljesen lesz, mint a magyaróvaj, és akkor, de nincs benne csak 130 kalória egy egész adagban, és akkor ezt rákente valaki valami kenyérre, és nekünk tetszett, hogy jó ötlet. De készül belőle sütemény, meg kókuszgolyó, meg mindenféle.
Kókuszgolyó.
Hát, hogy mert Igazából azt képzeld el, hogy ugye egy pudin, tehát összekevered valamilyen folyadékkal, akkor meg mondjuk teszel hozzá, nem tudom, Zappa helylisztet, akkor ez, mivel ez az egész, ez egy ilyen pudingosodó dolog, ezért tényleg konkrétan formázható dolgot tudsz belőle csinálni viszonylag gyorsan.
És miután megvolt az íz, akkor utána milyen lépések keltek ahhoz, hogy tényleg ezt a sikert el lehessen érni? Mik voltak szerinted azok a még nagyon fontos dolgok, amire érdemes figyelni?
Ami szerintem fontos volt az elején, hogy viszonylag kevés dologra fókuszáltunk, és azokat próbáltuk minél jobban csinálni. Tehát, hogy most online marketingben nem kezdtünk el 50 csatornán ott lenni, mert nem tudsz egy, főleg én voltam, meg a feleségem, hanem végig gondoltuk, hogy mi az, amihez, milyen kompetenciánk van nekünk, meg mondjuk a terméket milyen, hogy mondjam, csatornán lehet elmagyarázni, és akkor azon a csatornán kezdtünk el kommunikálni az emberekkel, és akkor ez most már nyilván bővül, de hogy nem lehet egyszerre, én azt látom, hogy sokan elkezdenek egyszerre százféle dolgot, vagy csatornán kommunikálni, és ez nem biztos, hogy működik. Másik az meg a kitartás egyébként. Szóval ez egy nagyon közhelyes dolog, de hogy ez akkor is kell csinálni, amikor az ember, ha hisz benne, hinni kell, tehát fontos, hogy higgy benne, és te magadénak érez, mert nem mindig fog minden úgy menni, ahogy gondolod, de hogy ez csak mindig átmeneti. Tehát, hogy ha az ember igazán akar, mindig megtalálja a módját. Ezer példa van.
És mennyire volt fontos, mondjuk, hogy a csomagolás olyan legyen, aminek elképzelted a weboldal, tehát hogy ezekkel például mennyi idő tud elmenni, amire ez egy olyan termék lesz, amire te is azt mondod, hogy igen, ez szuper.
Én még azt hittem, hogy már ezen már túl vagyunk. Ez is egy fontos dolog, hogy hiába van egy jó a receptúra, ezt már láttam nyilván, hogy ez egy finom termék, az összetevői azok szerintem kifogástalanok, és a hatása is olyan, amit érzel magadon viszonylag gyorsan, hogy ez jó neked, azon kívül, hogy elterít és működik. De hogyha ez mondjuk be van téve egy kukászsákba, akkor egyrészt nem lesz hiteles, másrészt meg nagyon nehéz, sokkal lassabban tud elterjedni, mert hogy nem, ha nem kívánsz rá, akkor szerintem nehezebb dolog eladni egy terméket. És akkor én az volt az elképzelés, hogy akkor csináljunk olyat, ami még egyáltalán nem volt. Amúgy az utólag túl bátor döntés is egyébként. Most mit 5-10 viccen kívül, mert ha nagyon más, az se jó, mert akkor még azt is el kell magyarázni, hogy ez micsoda. Tehát, hogy már csak az, tehát direkt azért ilyen alakul, mert hogy mondjuk egy sima fehérjesség, megvan az egyadagos fehérjesség alak, egy ilyen kis boríték, hogy ne is asszociáljanak arra. Azért tettük dobozba, hogy az is tényleg egy prémium érzés legyen. Jó sok mindent változtattunk, szerencsére ezt így eltaláltuk egyébként, de őszintén biztos a remek érzékem, meg akik segítettek, nyilván nem a grafikus, meg a csapat, akikkel együtt elkezdtem. Hogy nagyon fontos volt a csomagolás, és hogy mi minden aspektusát megcsavartuk egy kicsit, és működik. De hogyha ez ugyanúgy néz neki, minden más sék, amiknek az összetevője amúgy ugyanolyanak az összes többinek, akkor nyilván arra nehéz lenne onnan kiszakítani ezt, és elmagyarázni, hogy ez tényleg más. Ez fontos.
És miután, és akkor ezt tehát körülbelül 2 évig kiválasztani a tökéletes íz, a csomagolást, a gyártást, és akkor utána lehet elindítani gondolom a webáruházat.
Webáruház, igen, ott is egy picit másképp van nekünk a logikája, ugye, hogy 7 adagos íz van, azon belül vannak ízek, nem minden termék egy másik íz, annak is megvolt a fejemben az elképzelés. De ez sok, sok kicsi lépés. Amúgy a legnehezebb, mert a csomagolás is nehéz volt, mert ugye ez is teljesen egyedi. Tehát, hogy itt most van a design, de a stanc is egy teljesen egyedi stanc, tehát, hogy ez nincs még egy ilyen doboz, sőt, le is van rajta, dizájnoltam, EU-s, úgyhogy. Úgyhogy az is hónapok volt, mire megtaláltuk, hogy mit tudom én, hogy ez így megáll, nem tartom. Mert itt van egy ilyen kis visszahajtás, ami beleakad ez a kis fül, tehát ez teljes OCD-m azt tudott érvényesülni ezen a csomagoláson.
Ugye elindult mondjuk a korábbi webáruház, és mennyi idő telt el, amikor már tudtad, hogy igen, ez így szuper lesz, ez így működni fog?
Hát úgy indultunk, hogy a nem túl bátor megoldása, hogy langzom spacíren, egy csokis íz, tehát megvoltak már az ízek, 7 íz már le volt pipálva, már a húgom meg a nagynéném között fogott a fahéj mennyiségre, de hiába úgy voltunk, hogy akkor induljunk a csokis, minden ilyen jellegű terméknél, a fagyi, fehérjepor, akkor nem volt ilyen, de fájberség. Ott mind a csoki, vanília, eper, azok általában a legnépszerűbb ízek. És akkor kezdjünk a csokival, a biztos, illetve kétszínű sékerünk van, akkor a fehér sékerrel indultunk. 2 termékkel gyakorlatilag. És ez volt 2018 októberében, és 2019 február végén láttam már azt, hogy akkor jó, most már akkor eladtunk, aztán már 18 ezer adagot, és akkor láttam, hogy jó, akkor ez nem csak nekem tetszik, hanem másnak is lettek visszatérő. Tehát ugye mi az első öröm, végre valakivel elindultunk, vásárlás, úristen. Akkor utána nyilván jönnek a vásárlások, ha az ember jól csinálja, akkor elkezdesz aggódni, vajon fognak-e újra vásárolni, mert volt egy főnököm, hogy egyszer, azt mondta, hogy egyszer mindent el lehet adni, és ez tényleg így van, de vajon tényleg megveszi valaki, és az az érték, ami az ő fejében van, mit tud a termék, azért, amit kifizet, az valóban, annál nyilván többet kell még adni szerintem, és hogyha többet adsz, mint amit ő elképzelt első vásárláskor, akkor lesz vissza újra vásárlás. És akkor ezért ez itt voltak álmatlan éjszakák, akkor elkezdtek jönni az újravásárlások, és akkor február végén elindultunk még három ízzel, például ebből a kis elátkozott fahéj mennyiségű almásfahelyessel, és megcsináltuk a nagy kiszerelést, a 28-ast, amiben össze tudsz válogatni négy ízt, és akkor ott egy kicsit kedvezőbb az ár, meg hát akkor ez egy havi adag. Úgyhogy október, november, december, január, hát ilyen három hónap mondjuk.
És mikor volt az, amikor a biztos állást, a multit úgymond ott hagytad, mikor volt ez a pillanat, és a legtöbben ugye általában a startupot valami külső fundal szokták általában megtámogatni, hogy onnan kapjanak ugye támogatást, tehát még elvileg teljesen ugye saját tőkéből csináltátok meg, hogy ez igazából ez hogyan alakult?
2018. októberén beindultunk, de én gyakorlatilag januárban mondtam föl, csak egy ilyen speckó szerződésem volt, áprilisban tudtam volna indulni, de akkor úgy voltam vele, amikor felmondtam, most már kész a receptúra, minden kész van, akkor gyakorlatilag indulhatunk. Hát kicsit alábecsültem a munkaennyiséget, mert októberben indultunk el, és akkor az volt az elkezdésem, hogy így szépen átlépek egyik időből a másikba, és akkor már rögtön lesz bevétel, és akkor nem annyira ijesztő. De hát nem így történt, egy áprilisban már indulhattunk volna, de kiderült például a receptúránál elrontottunk valamit, elbeszéltünk egymás mellett a gyárral, tehát bizonyos dolgokat ki kell cserélni, két alapanyagot is teljesen, az is hónapok munkája volt. Weboldalfejlesztés is több idő volt, csomagolás, azt hittem, hogy gyorsabb lesz, tehát egy csomó mindent megcsúsztunk, úgyhogy végül is felmondtam januárba, áprilisban már gyakorlatilag nem, már márciusban nagyon kellett dolgozni, és októberre tudtunk elindulni, tehát ott volt egy pár hónap mindenféle bevétel nélkül, ami, hogy az ember hozzá van szokva egy fizetéshez, akkor azért az tud ijesztő, hogy rosszra, nem is ijesztő, nem kell, csak kellemetlen érzés lenni, hogy fogy az ember pénze, de még csak nem is jön be semmi. És a finanszírozás, meg igen, hát akkor már 10 éve dolgoztam, mikor az Active elindult, tehát volt egy viszonylag nagy megtakarításom, illetve még két családi kölcsön formájában is, tehát hogy ebből a kettőből állt össze az indulás, úgyhogy én nem volt, mai napig nincs semmi külső finanszírozásunk, sőt, most idén nőttük a legnagyobbat, de semmiféle viszi vele egyelőre nem állapodtunk meg, vagy nem is tervezünk.
És szerinted, aki kapásból már ugye viszit akar bevonni, vagy onnan akar igazából pénzt bevonni, hogy mi az előnye mondjuk ezzel szemben az, hogy igazából valaki ugye saját maga teremti meg ennek az alapját, és a saját pénzét rakja bele, és igazából azzal kezd az egészet ugye felépíteni?
Szerintem ez csak nem jobb vagy rosszabb, csak nekem valahogy ez fekszik. Nekem én olyan vagyok, aki szeret, ami jó is, meg rossz is. Én akkor tudok komfortosan mozogni egy keretrendszerbe, hogyha kicsit, hogy elég jól átlátom, és mivel én egyébként az onlinehoz egyáltalán nem értettem, tehát én a Rekitnél online-nal semmit nem foglalkoztam. Most se tudtam, hogy ez egy Facebook hirdetés, vagy hogy nem tudom, JavaScript, vagy semmit. Úgy vágtam vele, nem is tudtam volna hitelesen VC pénzt kérni, vagy hát kellett volna akkor valami olyan kompetenciai ember mellém. Voltak meg mindenféle megbeszélések, meg tárgyalások ebben az ügyben, de azt én azt éreztem, hogy nem ez az utunk egyszerűen, nem ez a típus vagyok. Én szeretem, így tényleg lépésre lépésre haladtunk. Úgyhogy ez az oka, de egyébként csomó termék típusnál egyszerűen nem is lehet szerintem külső nagyobb funding nélkül indulni. Ennél el lehet szerintem.
És nem tudod, az például akár egy probléma is lenni, hogy valaki tényleg megszerzi a VC-től a befektetését, és akkor azt hiszi, hogy minden el van intézve, minden szuper, és akkor utána jön igazából a neheze, és sokan igazából van erre azért például, hogy csak felelik a VC-nek a pénzét, és utána hát nem sikerült, és akkor igazából mennek tovább egy következő ötletre. De így, hogyha igazából ugye a saját befektetésed, akkor megvan az, talán még valami extra motiváció, hogy igen, ebből csináljunk valami szuper dolgot.
Hát talán van ilyen, hogy az ember túlbecsüli, hogy ez az a nehéz, hogy egy külső finanszírozót meggyőz, és akkor annak jobban örül, azt hiszi, hogy akkor kész van. Nem, biztos van ilyen. Nem annyira mozgok otthonosan ebben a világban egyébként, úgyhogy nekünk is volt ajánlatunk, meg jutottunk el term sheetig, mert még én is hát menet közben. Amúgy meg vonzó, mert az ember azt hiszi, hogy ha tehát én egyébként azért nem ebbe az irányba mentem, mert azt éreztem, hogy a növekedésünknek nem az hiányzik a növekedésünkhöz, hogy most itt óriás mennyiségű pénzt tegyünk a cégbe, mert elégetni tudtam volna csak. Tehát, hogy azt meg nem szerettem volna, hogy én sem tudom, hogy tehát azt tényleg csak a találgatásnak éreztem volna. Ez az oka igazából, hogy nem erre mentünk.
És milyen volt például az első boltot megnyitni?
És volt egy ilyen nyitó event, és akkor 400-an visszaigazolták, ami olyan nagy szám, nem is tudtam mit kezdeni vele. Láttam, hogy ez mondjuk viszonylag jó egy ilyen jellegű eventnél. És végül is 2 órát voltunk nyitva, és 2 óráig volt sor végig. Tehát konkrétan megkönnyeztem, és voltak egy órával nyitásra oda ment, hogy biztosan sorra kerüljön. És
teljesen mint egy Apple event.
nem volt rajtunk kék póló. Azt akartam az egészen mondani, hogy akkor ott szembesültünk mi is azzal, hogy úristen, ennyi embernek fontos a termék, nem csak nekünk egyrészt. Másrészt meg tudtunk velük normálisan beszélgetni. Ugye volt, aki ott volt mondjuk egy órát a pult előtt, és akkor mi ott izzadtunk, hogy kell pénztárgépet használni, mert ugye webshopként ez akkor új volt. És akkor közben dumáltunk, és kifejezetten ilyen tehát nagyon intelligens, nagyon jó fej vásárlóink vannak. Nagyon jó érzés volt, meg az, hogy tudsz beszélgetni azokkal, akik lehet, hogy amúgy nevét már 1000-szer láttad, hogyha nézegeted a rendeléseket. Aztán volt olyan, aki mondta, hogy levelezett velem is, akkor emlékeztem, hogy tök vicces, nekem ez olyan nagyon jó érzéssel töltött el. Hogy akkor indultunk, akkor nem volt pénzem még irodára se, hanem először otthon, ugye mondtam, aztán hogy a kávézóba, és ugyanabban a bevásárlóközpont, a legprémiumabb bevásárlóközpont Magyarországon, tudtunk nyitni egy poltot úgy, hogy ez működik. Az nekem, és én amúgy sokat mozgok arra, ott az irodánk is, most már van egy irodánk, a Bakcsomafonton.
És egy fizikális boltot nyitni, az mennyire volt nehéz egy online után, vagy mennyire nehéz ebből igazából váltani utána az offline térbe?
Hát nem is váltottunk, hanem ez ugye így épül az üzlet. Hát amúgy sokkal macerásabb. Viszonylag már ilyen egész értelmezhető árbevételű cég vagyunk, viszonylag kevesen tudjuk ezt működtetni, azért, mert ugye online gyakorlatilag majdnem mindent tudsz automatizálni, és ezáltal mindegy, hogy napi 100 rendelés van, vagy 5000, most mondtam egy számot. Igazából sokkal több munka nem feltétlenül lesz, ugye ott az outputnál ott van, hogy be kell csomagolni, meg legyen készlet, de hogy azon kívül igazából teljesen mindegy, a számlázás automatikus, egyszerre tud lenni a boltban bármennyi ember, Shopify platformon vagyunk, tehát konkrétan volt olyan, hogy több ezeren voltak a weboldalon, senki nem vett észre semmit. Azon kívül, hogy nekem kicsit azért ott azért izgultam, hogy összeomlik a rendszer, de nem omlott össze. A webshop az, vagy a fizikai bolt az egy teljesen más műfaj ilyen téren, hogy ott azért sokkal pepecsebb dolog, nincs készlet, sérültem, érkezik a készlet, az, ami legyen, akkor ez a pénztárgép kérdés, ez szerintem fölöslegesen bonyolultnak érzem sokszor, mármint nem azt, hogy a pénztárgép használtát, hanem hogy ez lehetne sokkal használható pénztárgépeket csinálni, és hogy konkrétan ez egy probléma, hogy szerintem nem vagyok egy nagyon hülye gyerek, de nekem is gondot okoz, hogy a pénztárgépet hogy használjuk, mert nem egyáltalán nem intuitív.
Ezzel abszolút egyetértek. Nem, anno nekem is volt egy ilyen pici kis bár, és akkor ott kellett egy pénztárgép használni.
Szörnyű
volt. És akkor emlékszem, hogy próbáltunk beszélni a pénztárgép gyártójával, hogy lehet Bluetooth-on vele kommunikálni, és akkor írunk valami szoftvert, csak lehessen vele kommunikálni, és így minden le van benne zárva.
Főleg most már nem tudom, mikor volt, de ugye most már egy ez az online pénztárgép van.
Online pénztárgép volt akkor is, és mondtam, hogy igazából én csak be akarok küldeni valamit a pénztárgépbe, hogy igazából csak valami használható szoftveren megoldjam, és így semmit nem lehetett, semmit nem engedtek, semmit.
Napi forgalmi riport a kedvencem, ugye ez, annak nincs webshopja, annak mondom, hogy van itt egy app, és akkor az telefonodon megnézed, és mindent meg tudsz nézni. Ez egy pénztárgépen úgy néz ki, hogy menü, nem tudom, mindenféle almenükbe, és akkor napi riport, és akkor kitol egy ilyen hosszú blokkot, és akkor valahol rajta van, hogy mennyi a forgalom. És amúgy igazából ötletet sincs, hogy addig, hogy mennyi, és akkor vagy kihúzod, vagy nap végén. És egy, mint a régi lyukkártyás számítógép, egy ilyen ki kell, az a kijelzője, egy tintával kinyomott valami.
Igen, ez szerintem valamit nagyon lehetne változtatni, mert ez nem az igazi. Ezek után, vagy ezek mellett, vagy annó igazából milyen volt külföldi piacokra terjeszkedni, mert most már jelen vagytok több külföldi piacon is. Hogy ez például hogyan lehet szerinted megfelelően felépíteni?
Kell egy jó helyi ember, aki azt tudja menedzselni. A másik meg alapos piackutatás, nem kell azért túlzásba esni, gondolom én, de az a tapasztalatom, de hogy mondjuk egy webshopnál például a szállítási költségek azok, majd mikortól ingyenes mondjuk egy szállítás, ez egy nagyon kézenfekvő dolog, kb. Piaconként változik, tehát valahol, nem tudom, Svájcba most fogunk elindulni, ott például ilyen, ott minden elég irreálisan magas, az árak is, de hogy ott például gyakorlatilag nincs ingyen szállítás. Tehát ilyen ajándékokat adnak, hogyha többé rendelsz, és alig van ingyen szállítási küszöb, néhány webshopban van csak. Még Németországban meg inkább alacsony az ingyen szállításnak a limitje, és akkor ez most csak egy apró példa volt, jól meg kell érteni a piacot, sok-sok meló, meg nehéz. Tehát ami mondjuk hatékonysággal tudsz csinálni a saját piacodon, azt nyilván nem fog tudni megcsinálni online, csak a töredékét.
És mennyire nehéz például ezeket külföldön támogatni például az ottani felhasználókat, ugye másfajta nyelven, másfajta, és ugye akkor gondolom mindent le kell fordítani másfajta nyelvre, hogy ez mennyire tud igazából nehézséget okozni.
Hát nem ez a nehéz része, hát ezt csak le kell fordítani, meg kell valaki, aki beszéli a nyelvet. Nyilván van egy csomó ilyen belső anyagunk, amit szintén le kell fordítani. Ilyen gyakran ismételt kérdések, mármint, hogy amit konkrétan azért kérdések nagyjából tipikusak, amiket a termékkel. Tehát amit már fel lehetett tenni kérdést mondjuk fiberségkel kapcsolatban, azt már feltették, hogy ez meg is van egy ilyen adatbázisban, és ez elég jó rendszerek vannak erre is. Mondjuk a Zendesk nevű app, azt mondjuk most fogjuk implementálni, ott konkrétan mesterséges intelligencia alapján bemegy ahhoz az emberhez a request, tehát kapsz egy e-mailt a központi e-mail címre, és mondjuk ha az németül van, akkor az a német nyelvtudat embernek jelenik csak meg, felismeri az app, és ráadásul még megtippeli a választ is, az elmentett kérdés-válaszos dolog. Tehát elég, ugye ez mondjuk egy webshop meg tud csinálni, egy Monparkos boldal meg nincs ilyen. Szóval, hogy ezek nem ez a nehéz része, hanem nehéz elindítani egy márkát, szóval nem szabad abba a hibába esni szerintem, hogyha mondjuk már ismernek egy országba, akkor másik országba te soha nem találkoztak vele, tehát én tök nulláról kell kezdeni, és hogy komolyan kell venni ezt a feladatot.
És hogyan lehet mondjuk igazából csak az online térben valamit felépíteni, úgyhogy ugye nem lehet oda menni valahova, és effektíve kipróbálni az ízt mondjuk, vagy az állagát, vagy megfogni, hogy egy ilyen brandnél szerinted mi tud egy kulcs lenni mondjuk a brandépítésnél?
És ha matraca tudnak árulni online, és 1 milliárd dolláros értékeléssel eljutni, akkor bármit lehet. Most viccelődök, de tényleg, tehát hogy jó matracot, ez még a ruhánál is szürreálisabb, hogy igazából az ugye nem egy annyira nagy értékű dolog, hogy fél kipróbálni. Nyilván van, aki, tehát hogy itt hány, hogy mondjam, biztos van az a réteg, aki nem próbálja ki, mert hogy online lehet csak kipróbálni, nekik például, és látszik is, hogy van, a Monparkban is valamennyire tudjuk mérni azt, hogy ki az, aki ott új vásárló, ki az, aki pedig már mondjuk online-ról kanibalizálódik. A Monpark vásárló az korábban online vásárló volt, és most már a Monparkba veszi, de látjuk, hogy nagyon sok új vásárló jön be, mert egyszerűen lehet, és ez lehet olyan, hogy sose hallott róla, de rengeteg olyan, hogy már rég ki akartam próbálni, csak. És egyébként én is ilyen vagyok, tehát én is a Monparkba próbáltam volna ki először a terméket, hogyha ez valaki más terméke lenne. Azért online be lehet jutni elég szép szintekre szerintem.
És mennyire működik szerinted például az adat, vagy mennyire vagytok ti, vagy mennyire fontos az adat?
Abszolút. Elég sok mindent csinálunk, ami adatvezérelt. Újravásárlások, hol hagyják ebbe az emberek, miért hagyják abba. Milyen fontos KPI-ok vannak? Van ugye az, hogy egy vásárló, az több fontos e-commerce mérőre szám van, de mondjuk a legfontosabb az hogy mennyi egy vásárló, az mennyit, hányszor vásárol, és customer lifetime value, nem tudom, hogy ezt szépen magyarul mondani, de hogy egy mennyit költ gyakorlatilag, és akkor ez ugye egy tök jó indokátor annak, hogy mennyire ami az ő fejben van érték, és amit te kérsz érte, az milyen arányban van, és akkor lehet látni tök jól online, kirajzolódik, hogy mondjuk hol hagyják abba a bizonyos terméknek, egy napi fogyasztási terméknek a fogyasztását az emberek, és akkor ott lehet aktívan kommunikálni velük, megérteni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy lehet a terméktől teljesen kívülállók is egyébként. Sokszor az van. Sokszor olyan van egyébként, hogy már egy barátnével együtt rendeli, vagy barátjával, vagy, és akkor igazából nem is hagyta abba, szóval azért az adatvezéreltnek is vannak ilyen, gyenge pontja, igen. De hogy szerintem egy fontos dolog, főleg a webshopnál, ahol gyakorlatilag korlátlan adat áll rendelkezésre, ott szerintem ez fontos. Engem érdekel is személy szerint, mint látod, itt ficergek a székbe, de hogy abszolút figyelembe vesszük a döntéseink során.
És hogyha valaki mondjuk egy friss vállalkozásba szeretne éppen most kezdeni, akkor neki milyen tanácsokat tudnál adni, mi az, ami nagyon fontos tud lenni különösen az indulásnál?
Nem szabad szétaprózódni, és menni kell csinálni. És utána az embernek az a képessége, hogy ugye a legnehezebb az, hogy el lehet tud dolgozni 12 órát egy nap, hogy semmit nem tettél hozzá ahhoz, hogy mondjuk előrébb kerülj. Ez a legnehezebb az elején, amikor még egyedül van, hogy abba tedd az energiát, ami a lehető legtöbb returnt hozzá. Bocsánat, az
értéket abban, teremtik. Mert,
igen, értéket teremtik, köszönöm szépen. Aztán később meg az, hogy olyan emberek csatlakozzanak a céghez, akik jobbaknál, az maguk területén az egy nehéz, és egyébként meg aztán meggondolom, jön az, hogy utána ezek az emberek között milyen a kémia, és milyen kultúrát alakítasz ki, és hogy boostolják egymást. Tehát most nekem tök érzés volt, lányok, hogy hallgatjátok például, hogy a Momos Boltnak van egy ilyen csoportja, és akkor ők most már volt múlt héten egy ilyen céges előkarácsonyi valami, mondjuk, és akkor ők most már szervezik erre a hétre is maguknak. És hogy látszik, hogy szeretnek együtt lenni, meg együtt dolgozni, és ez tök jó. Ez egy ilyen új boldogság érzés, ez nekem jól esett, nem írtam be írásba, úgyhogy azután is szeretném mondani.
Az utolsó még ilyen kérdéskör az meg az lenne, hogy mik várható még tőletek, ha jól láttam, akkor megjelent például valami chips is, és milyen terjeszkedések, milyen további tervek vannak hosszú távon?
Az online-ban lesz egy csomó fejlesztésünk, ott szerintem fontos, az nehéz a vállalkozásban, hogy nem mindig látja az ember az utat, de akkor is, hogy mondjam, hogy merre van az előre. Vannak azért platók, nem csak fejlődésben, hanem az ember sem. Most eljutottunk ide, és most akkor innen hogy jutunk tovább. De hogy az online-ban lesznek fejlesztéseink, amik szerintem nagyon izgalmasak lesznek. Lesznek új termékek, mint hogy nem új termékkategóriák, azokban egyelőre nem gondolkozunk, hanem lesznek tök jó más ízek, meg a létező termékekből más verziók, amik még jobbak, mint a mostaniak, pont tegnap kóstoltuk őket. Elkezdtünk terjeszkedni fizikai boltokba is, illetve indulunk több piacon is. Most 3 piacon indulunk a következő 3-4 hónapban. Úgyhogy sok minden van. Úgyhogy a work-life balance-ra jövőre is figyelni kell.
Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy amíg valaki még nem próbálta a terméketeket, vagy akkor hogyan tud titeket megtalálni? Milyen platformon?
Hát a Mon Parkban, az most ugye alsó szinten, a végeresből feljöve. Egy egész diszkrét kis bolt. A másik pedig az activefibershape.com webshop. Egy nap alatt kiszállítunk.
Vadász Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Amennyiben tetszett az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Apple Podcasten, Google Podcasten vagy Spotify-on. A következő adásra még a viszontlátásra. Sziasztok!
Sziasztok!